18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Minden támogatást megadnak az Európai Központi Intézmények vezetői Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a gazdaságot, és az emberek minden nap érezzék az EU adta lehetőségeket, mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a szerdai brüsszeli látogatását követően a Facebookon. Kitért arra is, a tárgyalásokon fontos projektekről beszéltek, melyek fedezhetőek lennének az uniós forrásokból. A Tisza párt elnöke egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság és António Costával az Európai Tanács elnökével. Magyar Péter elmondta, közlekedésfejlesztési, energiaügyi, infrastruktúrafejlesztési tervekről, bérlakásépítési programokról beszéltek, melyek mind fedezhetőek lennének az uniós forrásokból. Hozzátette, meg fogják találni a megoldást arra, hogy már szeptembertől újra lehessenek olyan magyar hallgatók, akik élhetnek az Erasmus ösztöndíj adta lehetőségekkel, és ki tudnak menni tapasztalatot szerezni Európa legjobb egyetemeire. Az uniós elvárásokról elmondta, a legfontosabb, amit kérnek, az a korrupció elleni fellépés, és az, hogy Magyarországon jó gazdaként használják fel az uniós forrásokat. Ezzel kapcsolatban beszámolt az erős jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról. Benyújtotta lemondását Hollósi András Miskolc alpolgármestere, aki szeptember 1-től a város önkormányzati képviselőjeként folytatja tovább a munkát. Hollósi, aki a Fidesz országgyűlési képviselő jelöltjeként indult az áprilisi választásokon, a miskolci közgyűlés csütörtöki ülésén úgy fogalmazott, hogy a választási megmérettetést és az alulmaradást követően értékelnie kellett a kialakult helyzetet. Mint mondta, a választások után mindenkinek le kell vonnia a konzekvenciát. Hozzátette, nem akar személyével gátja lenni annak, hogy Miskolc a következő időszakban ne fejlődhessen, ne kapjon anyagi forrásokat, vagy éppen ne tudjon sikeres tárgyalásokat folytatni a hamarosan megalakuló új kormányzattal. Hollósi András ismertetése szerint a folyamatban lévő ügyeket még lezárja, és augusztus 31-éig átadja a következő alpolgármesternek. Elmondta azt is, szeptembertől részt kíván venni abban a folyamatban, mely a patrióta közösség újjászervezését jelenti helyben is. A hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal országos figyelmet fordít a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják, jelentette be csütörtökön a hivatal. Az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos bírsággal is számolhat. Ha ehhez társul még az igazolatlan eredetű áru vétsége, akkor a NAV akár 12 napra is lezárhatja az üzletet, sorolta az adóhatóság. Egy év, 6 hónap, 2 évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Miskolci Járásbíróság 2 egészségügyi dolgozót, akik a kórházi betegfelvevő pultnál ellátás helyett házi orvoshoz vagy ügyeletes orvoshoz irányítottak egy férfit, aki másnap otthonában meghalt, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A tájékoztatás szerint a betegnek azt javasolták, hogy a tüneteire hányás csillapítót és B6 vitamint szedjen. A vádlottak nem végezték el a betegfelvételt, így nem történt meg a sértett intézeti keretek közötti kivizsgálása, mellyel a kórfolyamat egyértelműen tisztázható lett volna, írták a közleményben.
Az időjárásról.
Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. Pénteken mindenhol napos időre számíthatunk, majd délután már több felhő lesz az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. Pénteken 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fair egy párszor, kedvenc lemezem, leültem a földre, s énekelt nekem. És megjött az este, úgy, ahogy szokott, ágapogtak sorban a kedvenc szomszéd.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió Családban marad című magazin műsorában a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Mai műsorunkban a közelgő anyák napja ünnepéhez kapcsolódóan beszélgetünk Kilinczyk-Szai Andreával, a Jókai Mór református magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda igazgatóhelyettesével, intézményi lelkipásztorával, a Miskolc-Tetemvári református egyházközség babamama körének vezetőjével, egy 8 éves gyermekédesanyjával. Nagy tiszteletű asszony arról is megosztja velünk gondolatait, érzéseit, hogy szerinte mi az a legtöbb, amit egy szülő megadhat gyermekének.
A legtöbb, amit adhatunk és amit adnunk kell neki, hogy szeretjük. Ez a legfontosabb. Ha nincsenek szeretve, ha nem érzik azt, hogy szeretjük őket, és itt a szeretet nem azt jelenti, hogy mindent megadunk nekik. Az kevés. Mert hiába vesszük meg a legújabb ruhát, az elkopik. Hiába vesszük meg a legszebb cipőt, azt kinövi. Hiába adjuk oda a legújabb kütyüt a kezébe, mindig jön egy újabb. De azt a szeretetet és azokat a minőségi időket, perceket, amiket velük töltünk, azt senki nem veheti el tőlük. Szülőként a legnagyobb feladatunk az, hogy szeressük őt, és úgy tölteni vele időt, hogy amikor ő hozzánk beszél, akkor ráfigyelek. És ha visszakérdezné, hogy anya, értetted, mit mondtam, akkor el tudjam mondani. És ne csak értően bólogassak, és azon gondolkodjak, hogy mennyi mindent kell még a boltba megvásárolnom. Ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy szeretni őket, mert el se tudjuk képzelni azt, hogy ők mennyire vágynak erre.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Égeti a nap, és fújja a szél, de ez a rózsa csak vizet kér, és nem akar
egy háttérkép, követhetnénk néma árnyékként, és elboríthatná a környezetét. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lásson, hogyan éli az életét, neki a sajátja éppen ég. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mert ő elfogadja magát.
Nyújtózkodik a nap felé,
nem is elég volna csak rá figyelni. És akkor nem látnám, hogy a világ a bőréből hogyan bújik ki.
Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lássam, hogyan éli az életét, neki a sajátja éppen épp. Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság, mert ő elfogadja magát. Ez a rózsa nem akarja, hogy más is lássam, sajátja éppen ég,
éppen ég.
Ez a rózsa nem akar szemnek látszani, mint amilyen a valóság, mert ő elfogadja magát.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Kilinszikszai Andrea református lelkipásztort, a Jókai Mór református magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda igazgató helyettesét, intézményi lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Néhány nap múlva ünnepeljük ugye az anyák napját, így ebben a témában az anyaságról fogunk beszélgetni elsősorban. Itt személyes életedbe is, családotok életébe is beavatsz bennünket, illetve még a bemutatáshoz hadd tegyem hozzá, hogy a Miskolc-Tetemvádi Református Egyházközség baba-mama körének vezetője is vagy, így olyan megtapasztalásokról is fogunk beszélgetni, amelyekkel a heti rendszerességgel való találkozások során édesanyákkal beszélgetve is találkozol, ugye az anyaság szépségeiről, kihívásairól, itt minden héten tudtok egymással beszélgetni, az anyai gyermeknevelési családi kérdésekről, Isten igényének fényében vezetésével. És mielőtt erről a baba-mama körről beszélgetünk, hadd kérdezzem meg, hogy a te életedben mit jelent az anyaság, ugye egy 8 éves gyermek édesanyja vagy?
Hát anyának lenni a legszebb szolgálat, én azt gondolom, és ahogyan az ige is mondja, hogy az anya mély gyümölcse jutalom. És én azt gondolom, hogy valóban nagyon nagy ajándék az, hogy az Isten megjutalmazott bennünket. És ahogyan említetted is, hogy van egy 8 éves kis csodánk, hiszen ő valóban csodaként érkezett hozzánk a mi családunkban, annak ellenére, hogy bár azt mondták az orvosok, hogy gyermekünk nem lehet, Isten mégis megmutatta azt, hogy ami embernek lehetetlen, az neki lehetséges. És én azt gondolom, hogy az anyaság feladata, szolgálata a mindennapok hát legszebb dolgait teszi ki, és ebben nekem nagyon-nagyon nagy példám volt az én édesanyám, illetve a nagyszüleim is, hiszen úgy nevelkedhettem föl, hogy ismerhettem nagymamáimat, dédnagymamáimat, sőt, még amikor én megszülettem, ők nagymamám is élt, 4 éves voltam, amikor ő elhunyt. Úgyhogy igazi nagy generációk sokasága volt előttünk, és mindig azt láttam édesanyámon, nagyszüleimen, nagymamáimon, dédnagymamámon, hogy mindig fáradoztak a családért, hogy mindig magukat helyezték háttérbe, és mindig mi voltunk számukra az elsők. És amikor egy ilyen felgyorsult világban vagyunk, amikor már nagyon sok édesanya is dolgozik, én azt gondolom, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt abban, hogy mi is ezt tudjuk tovább vinni. Hogy az első szolgálatunk, amit Isten ránk bízott, az, hogy anya legyek. Hogy felelősséggel tartozom azért, azokért a gyermekekért, akiket Isten ránk bízott. És én ezt igyekszem a hétköznapokban is, hogy felelősséggel tartozom a gyermekemért, és az iskolában a gyermekekért, akiket ránk bízott a Jóisten.
És ha már így szóba hoztad ugye a munkát, ugye holnap május 1-e a munka ünnepe, így hogyha egy picit összekapcsolhatjuk az anyaság, vagy a családban való helytállás, legyen szó édesanyáról, édesapáról, illetve a munka közti egyensúlyt, ugye ez az elmúlt időszakban talán különösen hangsúlyossá vált így sokak életében, talán fiatalként másként éltük meg mi is, vagy másként láttuk a mindennapoknak a múlását a felgyorsult világban, ahogy szintén elhangzott már az imintiekben. Hogy lehet a mai világban megtalálni ezt az egyensúlyt, vagy legalábbis ugye azért erre törekedni?
Nehéz. Nehéz megtalálni az egyensúlyt, hogy amikor az ember kilép a munkahelyéről, akkor azt az időszakot lezárja, és akkor utána anyaként funkcionál, és van otthon a családba. Hiszen a napok folyásában érhetik olyan események, olyan történések, amiket nem tud a munkahelyének kapuját elhagyva maga mögött hagyni. Talán egy beszélgetés, egy megoldatlan ügy folyamatosan ott motoszkál benne. Viszont én azt gondolom, hogy törekednünk kell rá, hiszen mindennek rendelt ideje van, és a gyerekeinknek szükségük van ránk, sokkal jobban, mint mi azt gondolnánk. Lehet, hogy néha elzárkóznak tőlünk, lehet, hogy néha azt mondják, hogy most légy szíves, ne, de amikor ők jönnek, akkor igyekeznünk kell arra, hogy mi ott legyünk mellettük, mert lehet, hogy jön először, és elküldjük, jön még másodszor, és nem biztos, hogy harmadszor is fog jönni, mert azt fogja mondani, hogy hát anya megint dolgozik. Úgyhogy igyekszem, nehéz olykor megtartani ezt az egyensúlyt, de igyekszem arra, hogy legyenek beszélgetések, legyenek közös játékok. És anyánk napja közelettével a nagyszülőknek, hiszen neki is még élnek a nagyszülei, dédnagyszülei, nagymamák is, közösen szoktunk nekik ajándékot készíteni, amit ő készít, amit ő ír már most már meg, ő írja rá az anyánk napi üzenetet, a saját kis gondolatait meg tudja fogalmazni, és ezeket mindig együtt készítjük, együtt köszöntjük őket, együtt adjuk át, és én azt gondolom, hogy ezek az együttek azok, amik megmaradnak. Ezeket nem tudja tőlük senki elvenni, és a baba-mama körben is erről szoktunk sokat beszélgetni, hogy mennyire fontos, hogy megtaláljuk ezt az egyensúlyt, hogy anyának is lenni, illetve a feladatainkat is elvégezni. És nagyon jó tanács az, amikor a házi munkába bevonjuk, és együtt dolgozunk. És miközben talán rakjuk rendbe a szobát, közben tudunk beszélgetni, nevetni, együtt lenni.
Itt a mindennapok kihívásairól majd a későbbiekben még szólunk, hogyha megengeded, akkor arra szeretnélek kérni, hogy arra az időszakra gondolj most vissza, és idézd vissza, hogy ha szabad kérnem, hiszen talán ma is sokan vannak olyan élethelyzetben, amikor várják, nagyon várják a gyermeket. Mik azok a megerősítő gondolatok, amelyek ebben az élethelyzetben kapaszkodul szolgálhatnak?
Mi nagyon vártuk. Mi nagyon szerettük volna, és ő későbbre érkezett. Aztán sok-sok vizsgálat, és amikor a kezedben a diagnózis, hogy nem lehet gyermeked, az egy összetöretés. És ott a kérdés, hogy vajon én nem érdemlem meg? Mivel vagyok én rosszabb? Mivel vagyok én másabb, mint azok, akiket Isten ajándékozott gyermekkel? És én azt gondolom, hogy ebben a történetben nem csak anyaként, leendő anyaként, hanem nőként is ugye egy kicsit megsemmisül az ember. És nagyon fontos ilyenkor az, hogy a férjed, a társad, a párod, aki melletted van, mennyire tud támaszod lenni. Mert ez egy kicsit az ő vesztessége is. És ezt a vesztességet átélni, megélni egyenként, de megélni házaspárként, vagy párkapcsolatban, azoknál, ahogyan várják a gyermekeket. Mi nagyon-nagyon sokat imádkoztunk, hiszen a Szentírásban is olvashatunk Annáról, aki nagyon sokat imádkozott, mielőtt megérkezik Sámuel. Mi nagyon sokat imádkoztunk, és volt egy olyan pillanat is, amikor azt mondtam a férjemnek, hogy ha ezt nem tudom neked, akkor esetleg lehet, hogy egy másik társal megkaphatnád azt, amire talán férfiként is vágyik az ember, hogy gyermeke legyen, és ő akkor megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy amikor én feleségül vettelek téged, akkor én téged vettelek, és még nem volt gyermekünk, és azért vettelek feleségül, mert szeretlek, mert Isten rendelt mellém. És hogyha nem kapunk saját gyermeket, akkor az örökbefogadás is ott volt, hogy akkor szeretnénk örökbefogadni egy gyermeket, de mi mindent az Isten kezébe tettünk. Nagy mélységeket jártam meg egyedül is, nagy mélységeket jártunk meg együtt is, de én azt gondolom, hogy ma is vannak olyan emberek, akik ilyen hatalmas mélységeket járnak meg. És az egyedüli kapaszkodó, ami ebben a nehézségben megtartott, az, hogy az Úrba kapaszkodtunk. Hogy ő volt az, akinek azt mondtuk, hogy Uram, ha adsz, akkor is dicsőítünk téged, hogyha nem kapjuk meg, akkor is dicsőítünk téged. Ha jót el tudjuk fogadni az ő kezéből, akkor a nehézségeket is. És lehet, hogy most úgy hangzik, hogy hogyan lehetne ez, de én tényleg azt tudom mondani minden olyan sorstársnak, olyan nő testvéremnek, akik ebben a helyzetben vannak, hogy valóban az Úr kezébe tenni. És én hiszem azt, hogy ő tud csodákat tenni. És van, amikor nem érkezik meg ez a csoda, viszont akkor az Isten ad olyan lehetőségeket, olyan szolgálati területeket talán, ahol kárpótolja azt, amit nem kaphattak meg. És attól, hogy lehet, hogy ez most egy kicsit furcsán hangzik, vagy hangozhatna, hogy attól ugyanaz az értékes nő marad, és értékes ember, de nagyon-nagyon nehéz. Ez nagyon-nagyon nehéz.
És szerintem soha nem fogod azt a pillanatot, vagy nem fogjátok azt a pillanatot elfelejteni, amikor megtudtátok, hogy érkezik gyermeketek.
Igen, egy orvosi egyeztetésre mentünk vissza, hogyha már a gyógyszerek nem segítenek, akkor akár egy műtéti hogyan tovább is szóba jöhet, illetve hogy hogyan és mit évők legyünk most már ezután, és éppen vártunk ott a doktor úrra, amikor is egy szülésből érkezett. És akkor kérdeztük, hogy kisfiú vagy kislány érkezett, és ő boldogan mesélte, hogy egy kisfiú érkezett második gyermekként a családba, de ha már beszélgetünk, akkor mondjam meg én is, hogy kisfiú vagy kislány, mert hogy itt van egy 6 hetes kis magzat. És akkor mondtam neki, hogy doktor úr, ez biztos, hogy rossz felvételeket nézünk, és akkor ő megkérdezte, hogy Andika, mi is a te foglalkozásod? És akkor mondtam, hogy lelkész vagyok, és akkor mondja, hogy látod, Istennek semmi sem lehetetlen. Tehát egy elmondhatatlan érzés akkor, amikor azt éreztem, hogy valóban a Jóisten hatalmas magasságokra emelt. Kirázott a hideg, könny szökött a szemembe, és azt éreztem, hogy ez az az érzés, amikor valóban átéled azt, amit nagyon-nagyon szeretnél. És tényleg mi nagyon nagy szeretettel vártuk.
És amikor először karjaitokban tartottátok a fiatokat, ugye, akkor mik voltak azok az érzések, illetve azok a gondolatok, amikkel talán egy pár, a szülők ugye elindítják élete útján a gyermeket, hogy már akkor azért nagyon sok gondolat megfogalmazódik itt a neveltetés kapcsán is, ami ugye sokszor felülíródhat, vagy felülíródik.
A várandóság utolsó 2,5 hónapját én sajnos kórházban töltöttem, így ezt az utolsó készülődés időszakát nem nagyon tudtam átélni és megélni. Édesanyja nagyon sokat segített a férjemnek, hogy elkészítsék a gyerekszobát, kimossák a kis ruhákat, hogy méltóképpen várjanak majd haza bennünket. És ugye ő császármetszéssel született, és így jött a világra, és rögtön az volt az érzés, amikor úgy rárakták a mellkasomra, hogy most már kívül dobog a szívem. Tehát, hogy egy felelősség, hogy most már rá kell nagyon-nagyon vigyáznom, és ugye őt utána elvitték tőlem, és a férjemnek is csak azt mondtam, hogy utána menj, most már ő a legfontosabb. És valóban ezt megérezzük, hogy amikor az ember szülővé válik, anyává válik, akkor már valahogy más sorrend lesz. Már nem az lesz a legfontosabb, hogy én kipihenjem magam, én jól lakjak, nekem legyen tiszta a ruhám, hanem sokkal inkább az, hogy ő rendben legyen, és hogyha ő rendben van, akkor én is rendben vagyok. Viszont nagyon-nagyon fontos az is, hogy én, hogyha rendben vagyok, akkor a gyermek is rendben van. Hiszen ez a kötődés, amíg ő a szívünk alatt van, addig ő belül érez bennünket. De ez a kötődés a születéssel nem szűnik meg, hanem onnantól kezdve szinte érezhetjük és együtt rezdülhetünk. És én azt gondolom, hogy van, amikor a Jóisten, ugye azt szoktuk mondani, hogy ha örökbe fogadnak gyermekeket, hogy a szívükben született meg ez a gyermek. És hogyha őt valóban azt a gyermeket, akit ajándékba kaptunk, szívből szeretjük, akkor ez a kötődés kialakulhat akkor is, amikor a szívükben születik meg. Vagy amikor például még ő nem érkezett Miklós keresztanyaként, sokkal ragaszkodóbban és másképpen tudtuk szeretni, vagy tudjuk szeretni a keresztgyermekünket. Tehát, hogy kapunk gyermeket. És Miklós születéséhez visszatérve valóban ez volt, hogy akkor már azt éreztük, hogy na most a családunk, így vagyunk együtt, így vagyunk teljesek, és most már felelősséggel tartozunk, nem csak egymásért, hanem ő érte is.
És talán ilyenkor, hiszen az anyaság egy-két irányú út, ugye gyermekünk felé fordulva, és édesanyánk, nagymamánk, felmenőink felé is fordulva, talán ilyenkor sok minden máshogy is értékel az ember, vagy átérez, hogy amit ő kapott, azt hogyan tudja továbbadni, vagy hogy ilyen okokozati dolgokat is talán felfedezni vél a neveltetés kapcsán is. Ilyenkor máshogy fordulunk esetleg a szüleinkhez, ezt ahogy látod?
Mindenképpen. Egyfelől azért is, mert ők a legfőbb tanácsadóink, amikor kérdezzük őket, hogy most éppen kijött egy pötty a kicsi arcán, mit kell tennem, most éppen nem úgy sír, ahogyan, és rögtön az első emberek között volt édesanyám és nagymamám, akit hívtam, hogy segítsetek most, mit kell tenni. És nagyon bölcsen csak annyit mondtak, hogy érezd őt és figyeld. Figyelj rá, figyeld a kis rezdüléseit, és hidd el, hogy minden rendben lesz. És azok a kis pöttyök teljesen természetesek, és majd érezni fogod, és előbb-utóbb rájössz arra, hogy mit és hogyan, hogy neki a legjobb legyen. És nagyon sokszor felértékelődik az éjszakázások, amikor felcserélte a nappalt az éjszakával, milyen jó lenne pihenni, vagy amikor hoztak egy tálételt, hogy milyen jó, hogy ők ott vannak. És amikor jöttek az első nehézségek, az első nemek, az első tiltakozások, és eszünkbe jutottak, hogy ú, édesanyáik, mennyiszer dorgáltak, vagy egy picit emelték föl a hangjukat, és mennyire tudtunk haragudni a hugommal, hogy most éppen miért, és aztán rájöttünk, hogy azért, mert ott voltak, és mi egészen másat gondoltunk, mint amit ők gondoltak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyenkor egy kicsit olyan szorosabbá válik ez a kapcsolat, és tényleg példaként tekintünk rájuk, és szeretnénk olyanok lenni. Én szeretnék olyan nagymama lenni, mint anyukám, olyan, mint nagymamám, tehát hogy tényleg azzal a szeretettel, ahogyan tudtak rólunk gondoskodni.
És itt, ha visszakanyarodhatok egy picit az előző kérdéshez, ugye itt az első, a megszületés utáni első napokban, hetekben, hónapokban, vagy abban az időszakban, ugye sok mindent eltervez az ember, és te is annyira visszatudtad most idézni ezt az időszakot, mint hogyha tényleg egy nagyon közeli múltban lett volna, ugye 8 év távlatából beszélünk most, hiszen ahogy hallhattuk, vagy ahogy megosztottad velünk, ugye, már ilyen idős, kisiskoláskorú a gyermeketek. Az eddigi időszakban hogy látod, hogy a születéskor megfogalmazott gondolatokat, értékeket az eddigiekben mennyire sikerült úgy átadni, ahogy azt elterveztétek, vagy azért felülírták a mindennapok?
Hát voltak tervek. Voltak gondolatok, hogy mi az, amit mi máshogy szeretnénk, mint ahogyan akár a szüleink, nagyszüleink tették, és megvolt, hogy mi hogyan szeretnénk, mik azok az elvárások, iránymutatók, útjelzők, amiket mindenféleképpen szeretnénk megtartani. Aztán a gyereknek a fejlődése, szükségletek, a hétköznapok, ezeket sokszor újraírták. Egy felcserélt napszak, egy fogzási időszak, egy kicsit nyűgösebb nap, egy időjárás változás, mind-mind olyan dolgok voltak, amik sokszor a mi terveinket felülírták, de mégis azt gondolom, hogy minden úgy történt, ahogyan annak történnie kellett. Én nagyon nehezen éltem meg azt, hogy nem tudtam anyatejjel táplálni a kicsit, csak 2 hétig, és azt gondoltam, hogy ettől én rossz anya leszek, hogy nem fog tudni úgy kötődni hozzám. Viszont minden egyes etetéskor, amikor ott volt, amikor magamhoz öleltem, amikor érezte, hogy ott vagyok, ezek mind-mind segítettek ahhoz, hogy ez a kötődés kialakuljon, és nekem keresztapám volt az, aki azt mondta nekem, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan táplálod. Te az édesanyja vagy, és ezt soha senki nem veheti el tőled. És ez úgy átbillentett ezen a mélységen, és onnantól kezdve már arra figyeltem, hogy neki jó legyen, hogy kötődjünk, hogy kialakuljanak ezek a pontok, ezek a dolgok. Mai napig is igyekszünk egy hajóban evezni, tehát nincs az, hogy apa igen, anya nem, vagy éppen fordítva. Mi ezt mindig megbeszéljük egymás között, néha már úgy csolafintán megpróbálja kijátszani, hogy de édesapa azt mondta, vagy édesanyja azt mondta, akkor utána ezeket megbeszéljük, de nagyon fontos, én azt gondolom, hogy egyfelé való evezés. És a legfontosabb az a mi családunkban, a mi életünkben, hogy az Isten jelenléte ott van a hétköznapokban. Tehát mi a gyermekeinket Isten kezébe adtuk, őtőle kaptuk. A reggeli imádság, este a közös imádság, az áhítatnak a pillanata, és azt gondolom, hogy ahol Jézus vezet, és az apa vezeti a családot, ott egy áldottan vezetett családról van szó, a nehézségek ellenére is.
Azokhoz az értékekhez, vagy alapértékekhez bizonyára ragaszkodtok, ami fontos a ti családotok életében.
Igen. A hit, a hűség és a humor, a 3H, hogy ott legyen a mi családunkban. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és hála legyen az Úrnak azért, hogy valóban családként ezt meg is tudjuk élni. A hit az Isten felé, a hűség ugye egymás felé és az Úr felé, és a humor. Én azt gondolom, hogy a humor még a nehézségekben is át tud bennünket segíteni. Ahogyan Pál apostol is mondja, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ez az öröm pedig ott van a hétköznapokban.
Kívánom, hogy ez a továbbiakban is maradjon ott mindenképp, és hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Kilinczy Andrea református lelkipásztorral, a Miskolci Jukai Mór református magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda igazgatóhelyettesével, intézményi lelkipásztorával.
Nálad karod
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazin műsorunk mai vendége Kilinczyk-Szai Andrea, református lelkipásztor, a Jókai Mór református magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda igazgató helyettese, intézményi lelkipásztora, a Miskolc-Tetemvári református egyházközségben működő baba-mama kör vezetője, és most innen hadd folytassuk a gondolatokat. Mesélj nekünk kérlek a baba-mama körötökről, mióta vezetette, milyen céllal találkoztok, ugye itt heti rendszerességgel, hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
3 éve vezetem ezt a közösséget, ezt a kört, szolgálok közöttük, és szolgatársamként van egy nagyon-nagyon kedves, már nyugdíjban lévő testvérünk is, aki vállalta azt a szolgálatot, hogy ameddig az igei alkalom tart, vagy ameddig az igéről beszélgetünk, gondolkodunk, a közben ő nagyon szívesen segít nekem abban, hogy a gyerekekre odafigyel, játszik velük. Együtt vagyunk egy közös térben, tehát a gyermekek láthatják, hogy ott van édesanya, megnyugszanak és biztonságban érzik magukat, de nagyon-nagyon várják mindig az alkalmakra Júli nénit. Egy kicsit olyan, mint a pótnagymamájuk, és Júli néni mindig nagyon kedvesen érkezik hozzájuk, szeretettel van közöttük. A baba-mama kör, én azt gondolom, hogy egy olyan áldott közösség, egy olyan kis csoport, ahol valóban megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen jó együtt lenni. Megérkezünk a hétköznapok talán fáradtságából egy picikét, megérkeznek az édesanyák, és olyan jó látni azt, hogy testvérként, barátként tekintenek egymásra, és örülünk egymásnak, tudunk egymásról, és tényleg azt mondom, hogy mint egy nagy családként, nagy testvérként vagyunk együtt.
Milyen életkorú gyermekeik vannak azoknak az édesanyáknak, akikkel itt találkoztok, vagy talán akinek van kicsi, mert van nagyobb is, és testvérként érkezett a baba a családba?
Vannak olyan babamamáink, akiknek a nagyobb testvérke a korábban szolgáló lelki pásztor által tartott baba-mama körhöz csatlakoztak, és most a kisebben már hozzánk jártak. Vannak olyanok, akiknek első gyermek érkezett, 15-16 hónaposan érkeznek hozzánk, de azt láthatjuk, hogy szinte előttünk nevelkednek föl, és olyan jó látni azt, hogyha mondjuk egy tavaszi szünet, vagy egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan mondjuk elmarad egy-két alkalom, és egy-két hétig nem látjuk őket, akkor már mennyit tudnak a gyerkőcök egy-két hét alatt is fejlődni vagy változni, hogyan kezd nyílni a kis értelmük. Vannak már nagyobb gyermekek is, 2 éves korúak is, voltak olyan gyerekek is, akik hozzánk jártak közösen a babamamába, most együtt járnak óvodába, és annak az áldását tapasztalhatjuk, hogy a közösen elindult óvodások most már nagy tesók lesznek, és nagyon bízunk benne, hogy amikor megérkeznek a gyermekek is, akkor újonnan csatlakoznak azok az édesanyák a babamama körhöz. Vannak több gyermekes családok is, ahol volt egy nagyon kedves édesanyánk, 4 gyermeket nevelnek, és a legkisebbel járt hozzánk a babamama körbe, de hát ugye őket elbúcsúztattuk, elballagtattuk, és tovább engedtük őket az óvodába, nagyon-nagyon hiányoznak nekünk, de mégis mindig az adott pillanatban megéljük a csodákat, az áldásokat, amiket együtt tölthetünk.
És ugye itt Isten igéjének vezetése által beszélgettek, olyan élethelyzetekről, amelyeket ők élnek meg, ugye?
Igen, vannak, amikor ők maguk hoznak témákat, amik érdeklik őket, amik éppen foglalkoztatják őket, tapasztalatot cserélünk, akár a gyereknevelésről, akár a nehézségekről, betegségekről, tehát minden olyan dologról, ami ugye őket érinti, de igyekszünk arra is, hogy mindig az Isten igéje legyen útmutatás és bátorítás számukra. Beszélgettünk ugye a Szentírásban azokról a nőkről, édesanyákról, akiket megemlít a Biblia. Anna, Anna imádsága, amikor nagyon-nagyon várakozik, hiszen volt olyan édesanyánk, aki szintén nagyon-nagyon sokat imádkozott azért, hogy gyermeket kapjon. Amikor például ugye a testvérek több gyerkőc, és akkor hogy hogyan lehetséges az, hogy a testvérek között ne legyen, hogy egyik az én gyerekem, a másik a tié, tehát hogy veszekedések legyenek, hogy apásabb, hogy anyásabb, és itt ugye akár gondoltunk arra, hogy Jákob és Ézsaunak a története, hogy hogyan lehetséges az, hogy a testvérek közötti konfliktusokat, nehézségeket szülőként hogyan tudjuk ezeket föloldani. Vagy húsvét alkalmával, ugye Mária, hogy milyen szomorú az, amikor egy édesanyja elveszíti a gyermekét, hogy a magyar szavunkban, hogyha valaki elveszíti a férjét, akkor az özvegy, hogyha valaki elveszíti a szüleit, az árva. De az, amikor elveszíted a gyermekedet, arra nincsenek szavak. És hogy mit élhetett át édesanyaként, és hogy édesanyaként hogyan tudjuk a gyermekeinknek továbbadni, amikor egy veszteséget élnek meg, amikor elveszítenek majd egy nagyszülőt, amikor elveszítik a kedvenc kis háziállatukat. Hiszen én azt gondolom, hogy erről is kell beszélnünk, az elmúlásról, és hogy ezeket ők akár gyerekként hogyan élték meg, és szülőként hogyan tudnak segíteni a gyermeküknek, mert ugye vannak mondjuk nagyobb gyerekek is, és tényleg tudtunk hálát is adni, amikor együtt az örömről, bánatról. Tehát én azt gondolom, hogy így vagyunk együtt, és így figyelünk mindig Isten igéjére, hogy hogyan akar és mit tud nekünk tanítani. A gyereknevelésről beszélgetünk, a házasságról, hogyan tudjuk megtalálni a közös hangot, hogyan találjuk meg anyaként is a kapcsolatot a házastársunkkal. És én azt gondolom, hogy ezek mind-mind olyan áldott dolgok, hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk szemlélődni.
Interaktív formában.
Mindenféleképpen, hiszen ugye a gyerekek ott vannak mellettünk, még ott játszanak, másfél évesek a gyermekek, tehát hogy fontos az, hogy lássák is azt, hogy ott van édesanyja. Van, amikor egy játékkal odaszalad éppen, de húsvétkor készítettünk színes papírokat, tépkedtünk közösen szét, és ezután pedig közösen ragasztottuk föl ezeket a színes papír kis darabkákat, édesanyánk és gyermekek is elkészítettük a keresztet. Aztán ezt a szép színes kereszt emlékeztet bennünket arra, hogy sok színűek vagyunk, különbözőek vagyunk, de hogy Krisztus mindannyiunkért adta az ő életét. Úgyhogy interaktív módon mi beszélgettünk a húsvétról, a feltámadásról, illetve az Isten ígéjéről, és közben pedig alkottunk a gyermekekkel, amit nagyon-nagyon élveztek, és nagyon jól érezték benne magukat.
Itt ugye több konkrét példát is emeltél, ami a mindennapok kihívásait jelenti, vagy jelentheti egy kis gyermekes család életében, hogyha néhány olyan tapasztalatot, amit ugye ott egymás közt a szülők osztottak meg, vagy olyan jó tanácsokat, amelyeket te helyeztél az ő szívükre, hogyha velünk is megosztanál, amit talán itt a mindennapokban sokakat érinthet.
Hát különböző családokból, különböző helyzetekből, különböző neveltetésből érkezünk és vagyunk együtt, de amit mindannyian fontosnak tartottunk, hiszen a legtöbb babamamám egészségügyben vagy oktatásban dolgozik, tehát mindenféleképpen segítő szakmában és hivatásban, de fontosnak tartottuk, hogy a testi épség mellett a lelkük is jól legyen. Nagyon-nagyon fontos volt számunkra az, hogy legyenek a gyereknek keretei, olyan sarokpontok a nap folyamán, amikhez ő tud kötődni. A reggeli, az ebéd, az esti fürdés, a közös játék, az esti mese nagyon fontosnak tartottuk, és ezt úgy meg is beszélgettük, hogy mennyire fontos a gyereknek a mese, amit nem a televízió, a tablet, a telefonon néz, hanem mi meséljük, azok a mesék, amik mondjuk róluk szólnak, amiket mi alkottunk, mi mesélünk nekik, aminek ő a főszereplője, és hogy mennyire fontos, és mennyire szeretik, mennyire várják ezeket a meseperceket a családban, mennyire fontosak ezek a sarokpontok azért is, hogy tudjon mihez igazodni, hogy lehet, hogy az ebéd és az esti lefekvés között nem úgy alakul a délután, ahogyan ők azt eltervezték, de hogyha jön a délutáni mese, vagy a közös játékpontja, akkor az azt jelenti, hogy lassan közeledik a lefekvés, az elcsendesedés, az együttlét. És ami nagyon fontos mindannyiunknak és a babamama körbejáró édesanyáknak is, hogy megtanítsuk őket imádkozni. és olyan aranyosak, ahogyan hangszereket vesznek a kezükbe, különböző csörgőzeni hangszerek vannak nálunk ott a babamama körben, és minden alkalmat énekléssel szoktunk kezdeni. Van, amikor egyszerű kis népi énekeket énekelünk, de nagyon kedves is, ezzel mindig megszámoljuk, hogy hányan vagyunk, a Jézus szeret minden kicsi gyereket, illetve a kis kicsin kis fényemmel, tehát imádkoznak ők is az ének szava által, és hogyha még a szövegét nem is tudják mondani, de már a csörgő hangszer náluk van, és együtt dicsőítjük az ének szavával is Istent, és mi fontosnak tartjuk, hogy ezeket a lelki kincseket is oda rakjuk az ők is tarisznyájukba, hogy felnőve bárhol legyenek a nagyvilágba, tudják azt, hogy az Isten vigyáz rájuk, és hogy ott van mellettük és velük.
Talán a napi rutin kialakítását a legkisebbek tekintetébe szoktuk jobban hangsúlyosnak érezni, de azért nagyon fontos, hogy ahogy növekszik a gyermek, ez azért megmaradjon lehetőség szerint valamilyen szinten az életében, hiszen az egy biztonságot ad. Ugye legyen óvodáskorú, kisiskolás a gyermek, vagy talán még a későbbiekben is, hogy meglegyen a ritmusa a mindennapi életüknek.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a keret, hogy meglegyen. És én azt gondolom, hogy talán nekünk felnőtteknek is jó, hogyha vannak kereteink. Mégpedig azért, mert ezek a keretek megtartanak bennünket. Ezek a keretek megvédenek minket. És gyakran szoktam mondani a gyerekeknek is, akiket tanítok, hogy nekünk egy olyan szerető Istenünk van, aki nem bekorlátozni akar minket, hanem megvédeni. És amikor az ő igéjéről tanulunk, amikor azt mondjuk nekik, hogy fiatalként is fontos az, hogy kötődj hozzá, hogy ragaszkodj hozzá, az nem azért van, mert mindenáron azt szeretnénk, hogy így gúzsba kösse őket valami, hanem én azért tartom nagyon fontosnak, mert az Isten igéje is, és az ő útmutatása is, és a napi keretek is olyan védő hálóként vannak ott, mint amikor egy nagyon magas, szakadékos, kanyargós úton ott vannak a védőkorlátok. És megvédenek bennünket, hogyha mi gyorsabban is mennénk, és talán kisodródna az autó, akkor is megtart, visszafog, hogy ne essen bajunk. És így véd bennünket is az Isten, és én azt gondolom, hogy ezek a keretek is, amiket mi adunk nekik, ezért szükségesek, hogy ezek között a keretek között szabadon mozoghatsz. Ezek között a keretek között te szabad lehetsz. Ezek között a keretek között te alkothatsz véleményt. De ezek a keretek megtartanak téged. És tudod azt, hogy ahogyan említetted is, hogy biztonságban vagy. És ezért fontos szerintem nem csak a kiscsikorban, hanem akár kiskamaszként is, fiatal felnőttként is, és akár nekünk felnőtteknek is, hogy legyenek kereteink, hogy biztonságban érezhessük magunkat.
És ugye mindezek mellett az alkalmazkodás készsége is fontos, hogy kialakuljon, hogyha valami miatt el kell térni a napirendtől, akkor azért azt is sokszor rugalmasan kell kezelni. Ugye itt akár csak egy logisztikai kérdésről is legyen szó, amit mert azért sokan megtapasztalunk.
Azt szoktam mondani, hogy lelkész gyereknek lenni nem egyszerű, és pedagógus gyereknek sem egyszerű. Gyakran ő az első, és az ügyeleten ő az utolsó. Vannak olyan pillanatok, amikor jön egy váratlan helyzet, amit meg kell oldani, és bármennyire elterveztük, hogy na majd most hamarabb indulunk haza, még egy kicsit várnod kell, menjen játszani az udvarra, és akkor érkezünk. Nagyon fontos az, hogy egy gyorsan változó világban mi magunk is tudjunk gyorsan reagálni a körülöttünk lévő dolgokra. Hogyha újra kell terveznünk, akkor ne kétségbe essünk, hanem megálljunk, kifújjuk magunkat, és tudjunk tovább menni. Ez nem azt jelenti, hogy a mi értékeinket, a mi normáinkat és elveinket a gyorsan változó világba föl kell dobnunk, hanem amellett az értékrend is, norma mellett, ami a mi családunkban, életünkben jelen van, ezek mellett reagálni minden olyan változó helyzetre, ami adott pillanatban bármikor bekövetkezhet.
Mi az szerinted, hát nyilván itt már nagyon sok olyan dolog elhangzik, ami ennek a részét képezheti, de mi az a legtöbb, amit egy szülő meg tud adni a gyermekének?
A legtöbb, amit adhatunk és amit adnunk kell neki, hogy szeretjük. Ez a legfontosabb. Ha nincsenek szeretve, ha nem érzik azt, hogy szeretjük őket, és itt a szeretet nem azt jelenti, hogy mindent megadunk nekik, az kevés. Mert hiába veszünk meg a legújabb ruhát, az elkopik. Hiába veszünk meg a legszebb cipőt, azt kinövi. Hiába adjuk oda a legújabb kütyüt a kezébe, mindig jön egy újabb. De azt a szeretetet és azokat a minőségi időket, perceket, amiket velük töltünk, azt senki nem veheti el tőlük. Szülőként a legnagyobb feladatunk az, hogy szeressük őt, és úgy tölteni vele időt, hogy amikor ő hozzánk beszél, akkor ráfigyelek. És ha visszakérdezné, hogy anya, értetted, mit mondtam? Akkor el tudjam mondani. És ne csak értően bólogassak, és azon gondolkodjak, hogy mennyi mindent kell még a boltba megvásárolnom. Ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy szeretni őket, mert el se tudjuk képzelni azt, hogy ők mennyire vágynak erre. És minden nap megerősíteni őket abban, hogy én büszke vagyok rád, hogy szeretlek téged. És ez nem azt jelenti, hogy mindig azt várni, hogy ő kitűnő tanuló legyen, hanem magához mérten a lehető legtöbbet tegye meg. És ha ő érzi azt, hogy szeretve van, és én kiegyensúlyozott vagyok mellette, és azt érezheti, hogy otthon békessége van, hogy ez a nyugalom szigete, akkor egy kiegyensúlyozott, békés, szerető gyermeket fogunk kapni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy számomra ez a legfontosabb, hogy ezt tudjuk nekik a legtöbbet megadni. A többi más az már csak másodlagos. Azt a szeretetet, és azt továbbadni, amilyen szeretettel bennünket is szeret az Isten. Ez az agapé szeretet, ez a megmagyarázhatatlan. Nem tudom miért, de szeretlek.
És itt mostani beszélgetésünk végén, itt az első gondolatokhoz visszatérve, anyák napja ünnepéhez, hogy ezzel a szép ünneppel kapcsolatban szeretnélek megkérni, hogy néhány záró gondolatot helyez még a szívünkre ennek a napnak a jelentőségéről.
Tavalyi esztendőben volt az, amikor anyák napja reggelén egy szelet vajas kenyeret kaptam felvágottal, és azt mondta, hogy anya, ez most a te reggelid, én készítettem, ma nem csinálsz semmit. Tudjuk azt, hogy az anyák nem mennek szabadságra. Betegen is sokszor ott vannak és helytállnak. Én azt gondolom, hogy az anyák napja, az legyen az a nap, amikor hálát adunk. Hálát adunk Istennek azért, hogy kaptunk egy édesanyát, aki felnevelt bennünket, aki éjszakákon keresztül virasztott, amikor betegek voltunk, aki imádságaiban vitt hozzá bennünket, aki ott sírt, ahol senki más nem látta, akinél soha nem érezhettük azt, hogy most nehézségei vannak, küzdelmei és fáradalmai. Hálát adni Istennek azt, hogy őt kaptuk. Hogyha még meg tudjuk ölelni őket, akkor megölelni, elmondani azt, hogy köszönjük, mindent köszönünk. Hogyha pedig már az Úr hazaszólította őket, akkor imádságban is hálát adni értük. És én azt gondolom, hogy ez a nap egy picit megállásra is kér bennünket, hogy figyeljünk rájuk. Mert mindannyian hibázhatunk, hogy ne csak a hibák, hanem az a végtelen szeretet, amiért Isten kiválasztotta őt, amiért őt a mi édesanyánká, nagymamánká, dédnagymamánká tette, és az, hogy bennünket Isten kiválasztott, hogy neveljük és neveljük azokat a gyermeket, akit reánk bízott, hogy ez a nap a hála, a köszönet és a szeretetnek a napja legyen.
Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk most kedves hallgatóinktól, és nagyon köszönöm Kilin Szikszai Andrea református lelkipásztornak, a Jókai Mór református magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola, alapfokú művészeti iskola és óvoda igazgató helyettesének, intézményi lelkipásztorának, hogy ilyen csodálatos gondolatokat osztott meg velünk az elmúlt órában. Nagyon köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy életednek, életeteknek ilyen mély érzéseibe, pillanataiba is beavattál minket, és hogy mindezeket a gondolatokat, amiket hallhattunk, megosztottad velünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, én is sok áldást kívánok minden hallgatónak. Áldás, békesség!
Áldás, békesség, és én is elköszönök kedves hallgatóinktól az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.
Esti nyugalom.